Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A kormány döntése értelmében a héten kinyitottak az óvodák, és megkezdődött a jelenléti oktatás az általános iskolák alsó tagozatain. A felsőbb évesek és a középiskolások a tervek szerint május 10-ével térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz. A Nemzeti Pedagógus Kar egyetért a fokozatos nyitással, ők maguk is az alsó tagozat visszatérése mellett foglaltak állást, mivel ebben a korosztályban nehezen megvalósítható a digitális oktatás. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem.
Azok az adatok, amelyek az elmúlt időszakban egy picit, mintha növekedésen megálltak volna, vagy picitán csökkentek is, azok tovább folytatódnak, és mindenki egyre nyugodtabban tudja végezni a munkát az iskolákban, és a szülők is egyre nyugodtabban tudják elengedni a diákokat, vagy a kisovodásokat abba az intézménybe, ahol napközben tartózkodnak.
A pedagógusok szakszervezetének a közelmúltban, a napokban volt egy felmérése, amiből az derült ki, hogy a pedagógusok több mint 80%-a még nem szeretett volna visszatérni a jelenléti oktatáshoz, és amellett, hogy magukat nem érezték, vagy nem éreznék biztonságban, különösen a diákjaikat féltették a pedagógusok, legalábbis a felmérésből ez derül ki, mert hogy a diákok ugye nem kapnak oltást, és a jelenlegi járványhelyzetben bizony a fiatalok vagy a diákok korosztálya is veszélyeztetettnek tekinthető. Nem kell ilyesfajta félelmekkel számolni?
Azt gondolom, hogy mindezeket figyelembe vette a kormány is, amikor döntött a mostani iskolanyitás miatt. Mi folyamatosan azt mondtuk, hogy amikor eljön az idő arra, hogy lehet esetleg nyitni, akkor ez a nyitás lehetőség szerint fokozatos legyen. Első körben érdemes meggondolni azt, hogy a legkisebbek térjenek vissza óvodába, általános iskolába. Konkrétan mi is azt javasoltuk, hogy az első 4 évfolyamról legyen szó, több ok miatt is. Nyilván, amiket a korábbi időszakban tavaly is mondtunk, egyrészt az, hogy általános iskolában értelmezhető talán legkevésbé a digitális oktatás. A gyerekeknek, különösen első-második osztályosoknak nagyon fontos olyan készségeket kell kialakítani, ami a későbbi életükben, tanulmányaikban rendkívül fontosak lesznek. Az olvasás, az írás, a számolás. A szülők ezekben a korosztályokban vannak leginkább, úgyhogy otthon kell maradni, felügyeletet gyakorolni, hogyha a gyerekek nem tudnak óvodába, iskolába menni, és mivel a nyitás teljesebb körül nincsen, hogy csak az iskolákra, óvodákra vonatkozzon, ezért egyre több szülő nehezebben oldja meg ezt a felügyeletet. Ez jól látszik azokból a adatokból is, hogy egyre többen kérik azt, hogy óvodákban, iskolákban felügyeletre a diákok bemehessenek. És ezek mellett még az is igaz, hogy ez a korosztály az, aki a legközelebb lakik iskolához, óvodához, tehát a lakóhelye legközelebb van, tehát a mozgása, az utazása talán legkönnyebben megoldható. Az is igaz, hogy ezekben az osztályokban sokkal kevesebb a csoportbontás, gyakorlatilag együtt vannak a diákok, míg például már 5.-8. osztályban az idegen nyelvnél, informatikánál ez jóval jelentősebb, ami egyébként az iskolán beli mozgásukban is meglátszik. Összességében ezek alapján azt a döntést, hogy óvodába, a hasonlatokat visszamenjenek, ezt mi támogatni tudjuk. Az a határ, hogy pont negyediknél húzódik meg, az olyan értelemben is talán szerencsés, hogy a pedagógusok döntő többségének így nem kell megosztani magát, tehát nem kell egyszerre felsőbb évfolyamokon tanítani, digitálisan, alsóbban tanítani jelenlétiben, hiszen viszonylag kevesebb a keveredés a pedagógusok között. Kevesen vannak, akik alsóban is és felsőben is tanítanak. Vannak ilyen kollégák, és tapasztaltuk a 6-8 évfolyamos gimnáziumok esetén, hogy az ilyen vegyes típusú tanítás, hogy 7.-8. mondjuk jelenlétibe kell, míg az általuk tanított középiskolai évfolyamokon digitálisan, ez nagyon komoly igénybevételt és szervezési nehézséget is jelent.
Attól netán nem kell tartani, hogy a szakszervezetek ezzel kapcsolatban is megfogalmaztak aggályokat, hogy most épp az a korosztály, ez a 6-7-8 évesek mennek vissza az általános iskolákba, akiknél talán a legkevésbé lehet megvalósítani a távolságtartást. És hát valljuk be, hogy nehéz azt megakadályozni, hogy az első osztályos nebuló átfogja, megölelje Kati nénit a tanítónéniét. Tehát ott azért a távolságtartási szabályokat ilyen szigorúan nehéz betartani.
Ez is azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, amíg nem volt pandémiás időszak, addig teljesen természetes volt, hogy óvodában, általános iskolában nagyon sűrű nap mint nap előfordultak ilyenek, hiszen ez hozzátartozik a kisgyerekek életéhez, szeretik érezni a felnőttek közelség, de a szeretet jelét lehetik kimutatni. Biztos, hogy nem könnyű a helyzet ezekben az esetekben, mégis azt kell mondanom, hogy bízom a pedagógusokban, hogy nagyon jól tudják kezelni meg ezeket a helyzeteket, és szépen meg tudják értetni, hiszen mindent meg lehet értetni a gyerekekkel is, még hogyha ezt többször is kell elmondani, türelemmel is kell lenni, hogy ezt most kevésbé lehet megengedni. Ettől függetlenül biztosan lesznek ilyen esetek, én ezt nem mondom, hogy százszerűen kiküszöbölhető. Én nagyon remélem, hogy pontosan ezek miatt talán kevesebb betegedés lesz. Másfelől pedig, ha az egészségnél tartunk, mint egyik legfontosabb vezérlő el mostani nyitásnál, azt is hozzá kell tenni, hogy Covid-on kívül persze nagyon sok esetben az alsósoknál és a felsőknél is más egyéb mentális típusú betegségek is kialakulhatnak, pont a bezártság, pont az otthonlét, pont az elmagányosodás, elszigetelődés miatt, amit ez a helyzet most egy kicsit oldhat.
Bizonyos fokú rugalmasság jöhet azért a legfrissebb információk szerint, ugye éppen a köznevelésért felelős államtitkár beszélt arról, hogy a szülők is megtehetik azt, hogy mondjuk néhány napig nem engedik iskolába, alsó tagozatra a gyermekeiket, és az intézményvezetők vagy az iskolai igazgatók is engedélyezhetnek távolmaradást, de ugye azt jelezték határozottan, hogy az otthonmaradóknak semmiképpen sem lesz digitális oktatás, hiszen ezt párhuzamosan lehetetlen megvalósítani, hogy egyszerre digitális oktatás és jelenléti oktatás. De azért bizonyos rugalmasság akkor az adott helyen, egyes iskolákban, vagy az intézményvezetők részére is adott ezek szerint.
Igen, ezzel együtt kell élnünk, hogy rugalmasan kell dönteni jelentően. Különleges helyzet van, ez különleges megoldásokat igényel. Ez nehezebb, de sokkal méltányosabb helyzeteket tud kialakítani. Egészen biztos, hogy nagyon rossz dolog lenne az, és én nagyon örülök, hogy az államtitkár ezt nyilvánosan és hivatalosan is kimondta, mert sok esetben azt gondolom, igazgató kollégák egy része talán bátortlanabb lett volna ebben. Igen, el kell fogadni, ha a szülők nem engedik a gyermeküket, valamilyen indokolt ok miatt természetesen félelemből, vagy azért, mert olyan élnek vele egy háztartásban, akik esetleg súlyosabb következményekkel járna, hogy elkapnák a vírus, bár reményeink szerint egyre több ilyen embert beoltanak. El kell fogadni ezeket a döntéseket és igazolásokat, teljesen egyetértek vele, és én magam is mindenkinek, aki korábban felhívott, azt javasoltam, még mielőtt ez ilyen értelemben hivatalosan vált, hogy tegyük itt senkinek nem érdeke szerintem, hogy a konfliktusokat gerjesztik szülők és pedagógusok között, mert ezeknek mind a gyerekek innák meg a levét. Úgyhogy én ezt nagyon üdvözöltem, és egyet is értek vele, és azt gondolom, hogy nagyon sok iskola már szeptemberben a házi rendjét módosította, akár a hiányzás igazolás tekintetében, hogy a szülők több hiányzást igazolhatnak, hiszen még egyszer mondom, nagyon különleges helyzetben vagyunk, és az az érdek, hogy a szülő iskola gyermek közösség minél kiszámíthatóbban, jobban és nyugodtabban tudjon működni.
Jól halad a pedagógusok oltása, a Nemzeti Pedagógus Kar is szorgalmazta, hogy vegyék előre a tanítókat, tanárokat, iskolai dolgozókat az oltási sorrendben. Az adatok azt mutatják, hogy a pedagógusok mintegy 75%-a regisztrált, illetve már megkapta legalább az első oltását. Erről is beszélt a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Folytatódik az interjú Horváth Péterrel.
Mostani újranyitásnál, vagy hát részleges újranyitásnál fontos szempont volt, hogy addigra lezajlik a pedagógusok oltása. Az információk szerint most már ugye 200 000 pedagógust, iskolai dolgozót beoltottak legalább az első körrel, tehát az első oltásukat megkapták. A Nemzeti Pedagógus Kar is nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, sőt, hát többször szorgalmazták is a köznevelési államtitkárságnál is, hogy előre kell venni a pedagógusokat, az iskolai dolgozók az oltási sorrendben, ez ugye meg is történt. De hát, ahogy mondani szoktanak, kettőn áll a vásár, tehát ehhez az is kell, hogy maguk a pedagógusok is regisztráljanak, vagy elszántak legyenek az oltásra. Mi a tapasztalat, hogy a pedagógusok körében nőtt azért az oltási kedv?
Igen, az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy tisztában vannak a pedagógusok a felelősségükkel. Az, hogy amennyiben hatékonyabban szeretnék végezni a munkájukat, vissza akarunk térni, jelenléti oktatásban annak minden örömével együtt, akkor óhatatlan, hogy oltást kapjunk, védettek legyünk mi is, és védekezésünkkel egyben a gyerekek számára is biztonságosabb környezetet tudjunk biztosítani. Ezért a korábbi adat, amikor bejelentették, hogy pedagógus oltásra kerül sor, akkor én úgy tudom, hogy a pedagógusok nagyjából 52-54%-a volt már regisztrált március 24-ig. Március 29-e volt a határidő, ameddig azok, akik még eddig nem regisztráltak, ezt szintén megtehetik, és ilyen módon ez az arányszám 54%-ról 75%-ra kúszott fel, tehát nagyjából akik addig nem regisztráltak, majdnem a fele pedagógus regisztrált. Illetve hadd mondjam azt, és nagyon örültem ennek akkor is, amikor bejelentették, és most is örülök természetesen neki, hogy nem csak a pedagógusokról volt szó, hanem bölcsödétől kezdve óvodán át, iskolákig, szakszolgálatokig, az étkezést biztosító dolgozókig, az iskolák gyerekekkel találkozó dolgozóinak minden egyes tagjára vonatkozik ez az oltás, ami szerintem egy nagyon példás intézkedés, és kifejezi azt, hogy az iskola nem csak pedagógus dolgozókból áll, hanem együtt kell biztosítani a gyerekek számára a haladást.
Ez azt jelenti, hogy azért egy olyan 20-25% még mindig van, aki nem regisztrált, vagy nem szeretne oltást. Nem tudom, ez számomra még azért elég nagy százaléknak, vagy nagy számnak tűnik.
Én nekem is nagy százaléknak tűnik. Nem készült felmérés, hogy ők miért nem kérték. Én azt tudom mondani, hogy nálunk az iskolában a pedagógusok, mi 75-en vagyunk a kollégiumi dolgozókkal együtt, 3 kollégánk nem kért, ez messze jobb, mint a 75%-os átlag. Nyilván nem lehet kötelezni senkit se arra, hogy ez így legyen, de egyébként is azt gondolom, hogy tudatosítani kellene azokkal az emberekkel, akik csak esetleg valamilyen igazolhatók miatt az oltás esetleg úgy hatna rájuk, hogy ez egészségügyi problémákkal járna. Ha nem ilyen, akkor be kellene mindenkinek oltatni magát, mert nem lehet az, hogy esetleg a kimaradó 1-2 millió ember miatt folyamatosan az legyen a helyzet, hogy a halottak számát kell nézni, és nem működhet megfelelően az országban semmi sem.
Szóba került ugye az alsó tagozatosok, illetve az, hogy az alsó tagozaton nagyon nehéz megoldani, sőt, talán még értelmezni is a távoktatást, vagy a digitális oktatást, a digitális munkarendet. És éppen kezembe került az UNESCO-nak egy felmérés, igaz, hogy ez még a tavalyi esztendőre 2020-ra vonatkozik, de hát már akkor is ugye jó részt a digitális oktatás körülményei között éltünk, és ebből a felmérésből az derült ki, hogy világszerte gondokat, lemaradást, sőt, hát leszakadást okozott a hosszú időn át tartó digitális oktatás, és a tanulás terén leginkább éppen az iskolát kezdők lehettek a legnagyobb vesztesek. Itt a diákok 20%-a nem szerezte meg az alapvető olvasási ismereteket, tehát az alapkészségek elsajátításánál lehettek vagy lehetnek gondok, pedig hát azt tudjuk, hogy ugye az írás, olvasás, szövegértés, hát minden további tanulási metodika alapja. Tehát ezért is nagyon kockázatos, hosszú időn keresztül alsó tagozaton első-másodikos évfolyamoknál digitális oktatásban maradni?
Egyértelműen én is így látom. A vírushelyzettől függetlenül mi egyébként már 2016-ban, amikor beszéltünk arról a pedagógus kar országos küldöttgyűlésén, hogy milyen változások kellenének a pedagógiai folyamatokban, az első dolog az volt, hogy a legfontosabb az, hogy az első 4 osztályban ki kell alakítani a magabiztosságot az írás-olvasás tekintetében, hogy később erre építve lehessen szövegalkotásról és szövegértésről beszélni. Ha nem alakul ki ez megfelelően, akkor semmi esélye nincs arra a gyerekeknek, hogy a későbbiekben követni tudják a tananyagot, az ismeretszerzést, ami azt jelenti, hogy egyre inkább lemaradnak. A lemaradás pedig tudjuk, hogy kudarcokhoz vezet, és egy kudarcot elszenvedő diák egyre kevésbé lelkesen fogja belevetni magát a munkába, ez tovább folytatódik, és óvatlanul esetlegesen lemorzsolódáshoz vezethet. Tehát mindenképpen én azt javasolnám, de nem kell nekem javasolni, szerintem minden pedagógus kollégám tudja is, hogy ha visszajönnek a diákok bármelyik évfolyamon, akkor először alaposan fel kell térképezni azt, hogy mi az, amit tudnak, mi az, ami hatékony volt az oktatásunk során. Ez nem azt jelenti, hogy ha visszajön egy 9-es diák, akkor azonnal az első héten 15 dolgozót kell vele iratni, meg kell beszélni az osztályközösséggel, lehet felmérést, tudásfelmérést végezni, de legyünk méltányos, csak azt gondolom, hiszen nagyon nehéz egy digitálisan átadott anyagot utána aztán jelenlétibe számon kérni, tehát nekünk nem lenne nehéz, de a diáknak azon, hogy nagy nehézséget okozna. És nálunk például az iskolában készített egy magyar szakos kolléganőm egy érvelő fogalmazást, pontosan arról kért, hogy a gyerekek indokolják meg, hogy miért jönnének inkább iskolába, vagy miért nem jönnének iskolába. És ha nem jönnének iskolába, mert a legtöbb esetben az ért hangzott el az egészségügyi mellett, hogy attól tartanak, hogy ha visszaérkeznek, akkor nagyon sok számonkérést kéne írni, valamint az utolsó egy-két hónapban próbálnám mindenki bepótolni az összes olyan dolgot, amit nem sikerült az év során. Én azt javasolnám, és a tantestületemtől biztos ezt fogom kérni, hogy koncentráljunk a legfontosabb dolgokra, azokra, amelyek nélkül nehéz lesz a továbbadás, és ami esetleg nem ennyire fontos, azt most inkább egy picit engedjük el.
Folytassuk is talán a középiskolákkal, illetve a középiskolásokkal, akik most egyelőre nem térnek vissza a jelenléti tantermi oktatáshoz. Tavalyhoz hasonlóan idén is csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek ráadásul. Szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Érdekelne akár a személyes iskolai tapasztalata, hogyan fogadták mindezt tanárok és diákok, vagy akár a szülőket is ide vehetjük?
Az érettségit, ha a diákokra gondolunk, akkor alapvetően azért mindenki úgy készült egészen eddig, hogy lesz írásbeli és szóbeli is. Tudjuk azt, hogy így lenne teljes az érettség. Azt is tudjuk, hogy a diákok egy része írásban jobb, másik része pedig szóban. Azt is tudjuk, hogy általában a szóbeli érettségükkel tudtak javítani a diákok, miközben persze az írásbelinek az értékelése sokkal objektívebb, mint a szóbeliknek az esetleges értékelése. Ha például tantárat megneveznék, hogy a magyar nyelv és irodalom tantár, és akkor most ketté választanám, hogy hogyan lehet erre felkészülni, és hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Én például azt gondolom, hogy a magyar nyelv és irodalomnál az írásbeli érettségire jól fel tudtuk készíteni a diákokat, hiszen az írásbeli érettségén olyan dolgokat kérnek számon, ami a 4 év folyamatos munkájának az eredménye. Szövegértés, érvelés, összehasonlítás vagy elemzés. Ezek azok a dolgok, amelyek a tudás átadás, az ismeretszerzés közben kialakítják azokat a készségeket, amelyekre szükség van ekkor, tehát szerintem az írásbelire jól fel lehetett készíteni a diákokat. A szóbeli bizonyos tételek kifejtése, ehhez szerintem több közvetlenebb tanári segítség szükséges, és inkább a felkészülés utolsó részére jellemző, hogy ismét összefoglalják, rendszerezik ezeket az ismereteket. Erre szerintem nehezebb lenne felkészíteni, és azt gondolom, hogy a nagyon jó képességű diákokon kívül, akik még elkötelezettek is a magyar nyelvi szövegem iránt, a többiek számára ez egy nehezebb feladat lenne. Kétségtelen viszont, hogy azokban az iskolákban, ahol sok jó képességű gyerek van, nagyon szép területeket lehet hallani, és rendkívül jó hallgatni azokat az okos és hozzáértő diákokat, akik összefoglalják egy-egy költő vagy egy-egy témának a legfontosabb részei, legjelentősebb műveit, vagy a témák legfontosabb részei. Tehát nálunk például a humán osztálybeliek inkább sajnálták, hogy nem lesz magyarból szóbeli érettségi. A többiek közül jó pár a megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy nem lesz magyarból szóbeli érettségi. A kollégák is nagyjából így voltak, azt gondolom. Volt, akinek esetleg magyarból érdeklődőbb osztálya volt, sajnálta, hogy nem hallhatja azokat a feleteket, amikre egyébként már készültek. A többiek pedig tudomásul vették, hogy ezt az írásbeli alapján fogják tudni majd az érettségi vizsgát megszerezni a diákok. Az egy logikus lépés volt egyébként, hogy a középszintű szóbeli elmarad, hiszen ha a vírushelyzet nagyon rossz lesz, vagy nagyon rossz lenne, az rosszabbodna, akkor az érettségi, irányban érettségi megtartására is az ad meg lehetőséget, hogy elcsúszson hátrébb. Ha viszont hátrébb csúszik, akkor a szóbeli érettségiknek a rovására lehetne ezt megtenni, amire most egyébként lenne lehetőség, reméljük, hogy nem lesz rossz a vírushelyzet, és meg lehet tartani időben az írásbeli érettséget.
Lehet egyébként különbség a tekintetben, hogy valaki középszintű érettségire készül, vagy ezt választotta, vagy emelt szintű érettségire készül?
Én azt hiszem, hogy igen. Emelt szintű érettségire a diákok elsősorban azokból a tantárgyakból készülnek, amelyek az egyetemi felvételüknél fontosak számukra, amelyek a későbbiek során szükségesek lesznek a tanulmányai folytatásához. Ennek ellenére az emelt szintű szóbelivel kapcsolatban én árnyaltabb megoldást talán jobbnak láttam volna, de tudom, hogy szervezési nehézségek miatt lehet, hogy nem nekem van igazam. Ez szerintem időbe bele is fért volna, jóval kevesebb diákot érintett volna, és az emelcintűvel kapcsolatban, ezt többször elmondtam, nekem az a ilyen értemben a kicsit a hiányérzetem, hogy azt azért lehetett látni, hogy a középszintűnél tavaly az, hogy nem volt szóbeli érettség, az kevésbé befolyásolta az előző évekhez képest az eredményességet, míg emelcinten az, hogy nem volt szóbeli érettségi, az egy-két tantárnál sokkal gyengébb eredményt hozott, és ami egy picit számomra nem teljesen méltányos, az az, hogy ha valaki emelcinten nem éri a 45%-os teljesítményt, akkor nem kap többletpontot. Tehát két felelő között, aki az egyik az írásbeli 43%-a teljesítette, mondjuk egy másik pedig 46%-ra, elvileg 3 pont különbség van. A többletpontot számolva viszont a 43 pontos 43 pontot fog szerezni, a 46 pontos pedig 96 pontot fog szerezni, ami azért azt gondolom, hogy egy nagyon nagy különbség.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!